tehát Mózes első könyvének a 4. fejezetében, az első 16 versben. Mózes első könyvének 4. részéből az első 16 verset leülve, nyitott szívvel hallgassátok meg. Azután Ádám a feleségével, Évával hált, aki teherbe esett, megszülte Káint, és azt mondta, fiút kaptam az Úrtól. Majd újból szült, annak testvérét Ábelt. Ábel juhpásztor lett, Káin pedig földművelő. Egy idő múlva Káin áldozatot vitt az Úrnak a föld terméséből. Ábel is vitt elsőszülött bárányaiból, azok kövérjéből. Az Úr rátekintett Ábelre és áldozatára, de Káinra és áldozatára nem tekintett. Káin emiatt nagy haragra gerjedt és lehorgasztotta a fejét. Ekkor azt kérdezte Káintól az Úr, miért gerjedtél haragra és miért horgasztod le a fejed? Hiszen ha jót cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta. Ezután azt mondta Káin a testvérének Ábelnek, menjünk ki a mezőre. Amikor a mezőn voltak, rátámadt Káin a testvérére Ábelre, és meggyilkolta. Akkor az Úr megkérdezte Káintól, hol van Ábel a testvéred? Káin ezt felelte, nem tudom. Hát őrzője vagyok én a testvéremnek? De az Úr így szólt, mit tettél? Testvéred kiontott vére hozzám kiállt a földből. Most azért légy átkozott, kitaszítva arról a földről, amely megnyitotta a száját, hogy befogadja testvéred vérét, amelyet kiontottál. Ha a földet műveled többé, ne adja neked termő erejét. Bújdosó és kóborló légy a földön. Ekkor Káin azt mondta az Úrnak, nagyobb a büntetésem, sem hogy elhordozhatnám. Íme elűztél ma erről a termékeny vidékről, és el kell rejtőznöm színed elől. Bújdosó és kóborló lettem a földön, és meggyilkolhat bárki, aki rám talál. De az Úr azt felelte neki, nem úgy lesz. Ha valaki meggyilkolja Káint, 7-szeresen kell bűnhődnie. Ezért jelet tett az Úr Káinra, hogy senki se üsse agyon, ha rátalál. Ezután elment Káin az Úr színéről, és letelepedett Nót földjén, Édentől keletre. Isten szent lelke, jöjjön segítségünkre, hogy megérthessük ezeknek a nagyon nehéz szavaknak a hozzánk szóló üzenetét, jöjjetek, őt hívjuk segítségül imádságban. Mindenható Úrunk, örökkévaló Istenünk, hálás szívvel köszönjük neked, hogy ennek az esztendőnek, amely lassan elmúlóban van, minden egyes napján téged magunk mellett, magunk mögött tudhattunk. Hálás a szívünk azért, mert bár mi nem voltunk mindig te melletted, te mégsem lettél hűtlen mi hozzánk. Köszönjük neked, Atyánk, hogy az egyház rendjét is megőrizted, megtartottad, hiszen Isten tiszteletek zajlódhattak, hiszen szólhatott a te igéd, aki keresett téged, az itt megtalálhatott, aki a te igédre, a te szavadra vágyott, az azzal kapcsolatba és rajta keresztül veled is kapcsolatba kerülhetett. Hálásak vagyunk azért, hogy ez így volt, könyörögve kérünk add, hogy ezután is a mi gyülekezetünk legyen életképesen jelen a település a környék életében, és add, hogy a mi szolgálatunk ne legyen hiába való. Hálát adunk egyesével mindazokért, akik hallották és magukra vették a harang hívó szavát ebben az esztendőben, akik itt voltak, akár milyen akadály volt is. Hálát adunk azokért is, akik távolabbról indultak és részt vettek az Isten tiszteleten is. Az olyan vendégekért, rokonokért, akik miatt nem kellett otthon maradni, elhagyni az Isten tiszteletet, hanem eljöttek az ő itteni gyülekezeti tag rokonukkal, barátjukkal együtt ők is. Atyán, könyörögve kérünk, szólíts meg most bennünket, ha te igéden keresztül. Köszönjük, hogy nem csak dicséret és nem csak feddés, hanem az életnek a valósága hangzik a te igédből. Sem elaltatni, sem tökéletesen elborzasztani nem akarsz bennünket. Azt szeretnéd, ha világosan látnánk, hogy kik vagyunk nélküled, és hogy te kivé akarsz és kivé tudsz formálni bennünket. Könyörögve kérünk add, hogy erre figyeljünk most, te rád, a te igédre. Kérünk, segíts elszakadni örömeinktől, gondjainktól ezekben a percekben, hogy csak a tiéd lehessen a figyelmünk, a szívünk, az értelmünk. Ámen. énekelt imádságunk a 294. dicséretnek a második verse, 294. énekünknek a második verse, Jézus menedékem, hű oltalmam, nékem te vagy egyedül. Az az ige, amellyel Urunk a szívünket keresi az imént hallottak mellett az esztendő utolsó vasárnapján, a zsidókhoz írott levél 11. fejezetének a 4. versében van megírva. A zsidókhoz írt levél 11. fejezetének 4. verse így szól hozzánk. Hit által ajánlott fel Ábel értékesebb áldozatot Istennek, mint Káin. És hit által nyert bizonyságot arról, hogy ő igaz, mert Isten bizonyságot tett áldozati ajándékairól, úgyhogy hite által még holta után is beszél. Foglaljunk helyet. Kedves gyülekezet, annak az érzékeltetésére, hogy hogyan is változik meg a világ, hogyan is változik meg az emberek gondolkodása, akkor és attól, hogyha az Istent kihagyják, ha úgymond viccet csinálnak belőle, vagy ha nem is törődnek vele, egy valóságosan megtörtént eseményt hadd meséljek el. Egy potsdami ebéd alkalmával volt erre a francia író, filozófus, különféle tréfákkal akarta felvidítani nagy frigyes porosz uralkodó udvarát. A tréfáinak jó része a vallás, a kereszténység ellen irányult. Úgyhogy mikor felkelt az asztaltól, akkor úgy gondolta, hogy valami igazán frappánssal fogja befejezni az előadását. Ennyit mondott csak, hát szeretnék egy jó üzletet kötni, eladom egy tallérért a részemet a paradicsomban. Egy idős fehér hajú katona tiszt, aki eddig hallgatott, most megszólalt. Uram, ő felsége Poroszország királyának az államaiban tilos bármit is eladni, addig, amíg nem igazolja a tulajdonos, hogy valóban az övé az a dolog. Úgyhogy bizonyítsa be nekem, hogy önnek van helye a paradicsomban. És akkor én azonnal megveszem egy tallérért. Nekem ennyit bőven megér. A többiek nem nevettek, már nem találták olyan tréfásnak ezt a dolgot. A király is nagyon elkomorodott, és csak ennyit mondott. Uraim, az ezredesnek van igaza. A legszebb győzelmemet adnám azért, ha az én népem megőrizte volna azt a hitet, amellyel trónra lépésemkor még rendelkezett. Mindez a 18. században történt azokban az időkben, amelyek nagyon sok mindenben hasonlítottak a mi mostani korunkhoz, ugyanis akkoriban is minden változóban volt, úgymond minden a feje tetejére állt. A megélhetés, az államformák, a gondolkodás, minden változott. Ez volt a felvilágosodás időszaka, amelynek a legfőbb célkitűzése már a nevében is ez van benne, az egyház elnyomása alóli felszabadulás, a vallási sötétségből való megvilágosodás volt. Ennek voltak persze jogos kiváltó okai, hiszen tény és való, hogy az egyház valóban sokszor lépett fel az élet, a művészet és a tudomány túlzott korlátozójaként. Azonban, ahogy lenni szokott, a rosszakra hivatkozva sajnos a jó dolgokat is elhagyták. Így hát ennek egy általános vallástalanság, annak pedig egy általános erkölcstelenség és reménytelenség lett a következménye. Mai problémáink jó része is tulajdonképpen ezekkel a döntésekkel kezdődött. A mai istentiszteleten két különleges ige szakasszal keresi az Isten a szívünket, melyekre abból a szempontból figyeljünk különösképpen, hogy észrevegyük, hogyan és miért akar uralkodni a bűn az életünkben, és mit lehetne ez ellen tenni. Noha az óévi istentiszteletünk este lesz, azért már ezt az utolsó délelőttöt is kihasználhatjuk egyfajta mérlegnek a megvonására. Vajon az én életemben ebben az évben mi uralkodott? Krisztus szeretete, jelenléte, vagy éppen a gonoszság, vagy a reménytelenség, vagy az önzés? Az elsőként felolvasott ige szakasz Mózes első könyvéből szólt hozzánk, az első gyilkosság történetét örökítette meg. A zsidókkal és az első keresztény gyülekezetekkel együtt hisszük azt, hogy Mózes írta le ezt a történetet, és hogy ez nem valamiféle mitosz, kitalált tanmese, hanem valóságos szereplőkkel valóságosan megtörtént eseménynek az utólagos leírása. Hiszen Mózes nem volt ott, mikor ez történt, az Isten lelke jelentette ezt ki neki. Minden egyes momentumot nem értünk ugyan ezekből az ős történetekből, a lényeget mégis remekül megtanulhatjuk mi is Isten szent lelkének a segítségével ebből a szörnyű történetből, a bűnről. Káin nevének a jelentése a kovács, a lándzsa szavakhoz áll közel. Nagyon érdekes, az eredeti szövegből derül ki, hogy amikor Éva, az édesanyja Káinról beszél, akkor őt már itt a gyerekkorára nézve is férfinak nevezi, az ugye az is a héber nyelvben, nem pedig gyermekként vagy kisfiúként hivatkozik rá, hanem amióta ő megvolt, mindig is úgy hívta, hogy férfi. És amikor róla beszélt, akkor úgy említette. És ebből az derül ki, hogy Káin nyilván már gyermekkorában is egy határozott, erős egyéniség lehetett, olyan, aki képes kezébe venni az életét, képes irányítani azt. Ezek a tulajdonságok minden korban nagyon jónak számítanak, hát ki ne örülne egy ilyen fiúnak, céltudatos, szorgalmas, tudja a dolgát. Na de ugyanezek a dolgok váltak végül Káin és egész családjának az életében tragédia okozóivá. Ábel a fiatalabb, ő neki a neve leheletet, vagy éppen hiába valóságot jelent. Ez a kifejezés, akik ismerjük a Bibliát, tudjuk, a Prédikátor könyvében nagyon gyakran előkerül. Hát egy kicsit ezt a hangulatot hordozza Ábel a neve által, meg hát a sorsa által is. Beszédes nevek ezek, mi Káinnak a legfőbb tulajdonsága a keménység, a céltudatosság, addig Ábel jámbor, gyengéd, szelíd. A családnak a megátkozott földön való boldoguláshoz mindenkinek dolgoznia kell. Káin, mint első szülött, a nehezebb munkát kapja, ő lesz a földműves, míg Ábel a gyengébb pásztorként dolgozik. Az Isten megsegíti őket, és éppen ezért a munkájuk eredményes. Ez is egy óriási dolog, hiszen nem régen került ki a szülőpár az édenkertből is. Az Isten íme megáldja a munkájukat, termékeny földön laknak. Így eszükbe jut, hogy meg kell köszönnünk a segítséget áldozat formájában az Istennek. Ekkor még egyáltalán nem volt erről törvény. Szokás sem volt még az áldozás, mégis magától értetődik a két fiú számára, hogy a megtermett javakból az Istennek egy részt felajánljanak. Mózes egyenesen így írja, Ábel is vitt elsőszülött bárányaiból, azok kövérjéből. Nos, az, hogy a legjavából vitt, megint csak egy fontos üzenetet hordoz. Ha a köszönetem őszinte, ha tényleg átérzem, hogy Isten nélkül nem tartanék ott, ahol vagyok, akkor köszönettel tartozom, és a legjobbnak a felajánlásával tartozom. Akkor nem vihetek más. Izrael története során sokszor kellett a prófétáknak figyelmeztetni a népet. Ne a feleslegest, ne a sántát, ne a beteget ajánljátok fel az Istennek, mármint a nyájból, hanem a legszebb bárányokat. Malakiás könyve első része jó bőven foglalkozik ezzel. Na de hát manapság is élő jelenség ez, nem is vesszük sokszor észre. Én láttam már például olyat, hogy egy óvodából leselejtezett, teljesen elhasznált, 15-20 esztendős babákból, játékokból álló csomagot vittek el egy gyülekezetbe a gyerekmunkásoknak. Már régen a szemétre való lett volna. Már évek óta a kamrába tárolták. Mégis a felajánló úgy gondolta, hogy sehová, de a Krisztus egyházában jó lesz ez még. Kiselejtezett bútorok, feleslegessé vált ruhák. Mi is ezeket visszük az Istennek? Vagy régebben lehetett találni gombokat a persejben? Mi is ezeket visszük az Istennek? Pedig tőle mindenki a tökéleteset várja. Ha valami kevéske nem stimmel, akkor már nagyon haragszunk. A köszönet mégis sokaknál elmarad. Figyelj oda, testvérem, ne tagadd meg az Istentől a háládat, mert méltó rá. Mert ő nélküle egyikünk sem lenne sehol, legyen akármilyen ügyes, okos vagy tapasztalt. Mindent az Istentől kapunk, éppen ezért méltó a hála. Az áldozatok felajánlására a két fiúnak eltérő isteni válasz érkezik. Míg Ábel áldozatát Isten elfogadja, Káinra és áldozatára nem tekint. Miért nem fogadta el az Isten Káin áldozatát? Sokféle gondolat született erről, én azt szeretném megosztani veletek, amely számomra a legbiblikusabbnak tűnik. A Szentírás az és kötőszóval megadja erre a választ. Rátekintett az Isten Ábelre és áldozatára, de nem tekintett Káinra és áldozatára. Tehát nem egyedül a hit, és nem is egyedül a cselekedet indokolta az elfogadást, hanem a személy és a cselekedet, a hit és a cselekedet együtt. Az és kötőszó arra figyelmeztet, hogy Isten az egész áldozó személyiséget és az áldozatát is nézi, a kettőnek az összhangját. A prófétáknál többször is van utalás arra is, hogy az Isten megveti, sőt utálja az olyan áldozatot, amelynek nincsen fedezete az áldozó életében. Mert az Isten megveti a képmutatást, a haszonszerző, megvesztegető szándékból végzett szolgálatot, felajánlást. Az áldozat, az Isten tisztelet, az imádság érvénytelen, ha a mögötte lévő élet nem hiteles, ha nem Istennek tetsző. Az emberek remekül be tudják egymást csapni, de Istent nem lehet becsapni. Ő minden gondolatunkat ismeri, és ezzel az ismerettel együtt mond igent ránk és Isten tiszteletünkre, felajánlásunkra, szolgálatunkra, vagy ugyanilyen indokok alapján veti meg azt, ha nem tiszta szándékból születik. Mert az Isten nem úgy gondolkodik, mint mi. Mi talán arra gondolnánk, hát adtam, hát vittem. Ő úgy gondolja, nem ez számít, mondja is az 50. Zsoltárban. Hát eszem-e én a bakok kövérét, iszom-e a kosok vérét? Fordítva a kosok kövérét és a bakok vérét. Nincs az Istennek erre szüksége. A szívünket szeretné, hogy újjászülessünk. Nem az számít, hogy vittél-e, hanem hogy milyen indulattal. Ábelnek a puszta léte és a viselkedése tükröt tartott Káin elé. Ebből a különbségből, hogy Ábelre és áldozatára letekintett az Isten, Káinra és áldozatára pedig nem, ebből egy összehasonlítás adta magát, mint mikor a tükörbe nézünk, megnézhetjük, mi a helyzet. Íme másként élek, mint Ábel, gondolhatta Káin, és ennek látszik az eltérő következménye is. Talán még nem késő megváltoznom. Én is szeretnék az Isten megbecsült embere lenni. Olyan, akire rátekint, akit elfogad a sajátjaként, bizonyára ezek a gondolatok ott lehettek Káin szívében. De sajnos a választása végül mégsem a hiteles élet lett, hanem a képnél maradva a tükörnek az összetörése. Éppen ugyanígy bánt el a világ az Úr Jézussal is. Az ő tiszta élete felébresztette a képmutató vezetőket, de nem változásra, hanem arra, hogy meggyilkolják azt, aki felébresztette őket. Akihez képest látszott az ő alávalóságuk. Káin is megszüntette a viszonyítási alapot. Úgy gondolta, hogy ő csak addig gonosz, míg az igaz Ábellel össze lehet hasonlítani. Ha Ábel nem él többé, akkor már ő se számít gonosznak. Annyira haragos volt, hogy senki sem tudta lebeszélni a gyilkosság bűnéről, még az Isten sem, mert nem hallgatott rá. Nagyon érdekes, hogy a bűnbeeséskor Évát, a kígyónak valamelyest rá kellett beszélnie a bűnre. Káin azonban még a személyesen neki szóló isteni figyelmeztetés ellenére is rosszul döntött. Milyen rettenetes mélységet von magára, aki az Istennel szembe fordul. Mit tettél? Kérdezi a gyilkosság után az Isten Káint. Ugyanez a kérdés hangzott el az engedetlen Éva felé is, néhány verssel, alig egy résszel korábban. Nagyon jól tudta az Isten akkor is, meg a gyilkosság után is, hogy mi történt. Csak éppen Káintól akarta hallani a beismerést. Hiszen csak a bűn megvallása és megbánása után jöhet a bocsánat. Az 1 János 1.9 gyönyörűen leírja ezt. A gyilkosságokat, az erőszakot el lehet egy ideig titkolni, még meg is lehet magyarázni. De azért az Isten előtt nincs tökéletes büntett. Ő előtte minden szándékkal és cselekedettel el kell számolni, még a szavainkkal is. Hát ezzel is védi az Isten a kiszolgáltatottakat a gonoszoktól, és jogorvoslatot biztosít. Ha senkihez sem jut el az ártatlanok kiáltása, ha az emberi fülek süketek maradnak, Istenhez minden panasz eljut. Ahogyan hallottuk is, testvéred kiontott vére kiállt hozzám a földből. Káin a későbbiekkel szemben esetleg felmerülő vérbosszúval szemben kap védelmet Istentől egy jel formájában. Itt aztán el szoktak kezdeni gondolkodni az egyszerű emberek, hogy hát biztos sokkal többen éltek már a földön, csak róluk nincs szó. A biblikus magyarázat erre az, hogy majd születnek a gyermekek, és akkor is lehetséges, mikor Káin már idős, hogy valaki éppen bosszút akar rajta állni. Tehát nem arról van itt szó, hogy tele van a föld emberekkel, csak róluk nincs szó, hanem akik majd azután születnek, érkeznek, ő közülük is lehetséges lenne, hogy az előző nemzedék bűnét valaki számon kéri, hogy vérbosszút áll Káinon. Ő nem halhat meg azonban hirtelen, mert hordoznia kell a tettének a súlyát. Így próbálja meg az Isten a bűn egyre nagyobb elterjedését megakadályozni. Nehogy az első gyilkosságból a bosszúállás miatt továbbiak következzenek. Az Istentől való elszakadottság állapota a Káin életében fájdalmasabb, mint a fizikai megsemmisülés. Krisztusban ugyanakkor tudhatjuk, hogy ránk már egyértelműen az vonatkozik, hogy a bűnét belátó, megbánó ember bűnbocsánatot kaphat. Hajlamosak vagyunk régen elrontott döntésekre, rosszul sikerült eseményekre fogva lemondani magunkról és az Istenről is. Én ezek után már az Istennek se vagyok fontos. Valamikor régen valamit rosszul csináltam, úgy jártam én is, mint Káin, nem kellek én már senkinek. Ez a legrosszabb döntés. Mert nincs az a bűn, amire ne lenne elég Jézus Krisztus váltsághalála. Ha éget a bűnöd, akkor még ma térdeljél le az Isten elé. Uram! Bánom a régi rossz döntéseimet, hozzád akarok tartozni. Nem azokat bántom, akik a tieid, hanem igyekszem tanulni tőlük. Helye van az őszinte bűnbánatnak, a magunk, életünk átgondolásának. Miért is alakultak a dolgaink úgy, ahogyan? Káin még az Isten előtt szólva is úgy gondolta, hogy az ő bukásáról, az ő szomorúságáról Ábel tehet. És ezért engedett a benne felgyűlt haragnak. Nem én vagyok a hibás, hanem a testvérem, akit agyonütöttem. Pedig annak, hogy az Isten nem tekintett Káin áldozatára, már ez az indulat volt az oka. Ez a hozzáállás, ahogyan Káin Istenre, önmagára, illetve Ábelre is tekintett. A gyengébb őszintén látta Isten szerepét az életében, hogy nélküle semmi lenne. Káin azonban a határozott, az erős, a férfias, a kemény, miközben az eszével tudta, hogy hát az Isten is tett azért valamit értem, szíve szerint mégsem vágyott arra, hogy az Istennek köszönetet mondjon. Ő elsőnek gondolta magát, és úgy érezte, hogy az Istentől is csak azt kell várnia, hogy ezt elismerje. Igen, Káin, te vagy az első. Ez volt az az indulat, amire az Isten csak nemet mondhatott. És a felvilágosult ember, ahogy hallhattuk Voltaire-től, illetve a mai emberek egy jó része is ugyanígy gondolkodik az Istenről, mint Káin. Az Istennek az a dolga, hogy az én rendelkezésemre álljon, és dicsérjen engem reggeltől estig. Nekem pedig ezért csak annyit kell tennem, hogy élem az életemet, ahogy nekem tetszik. Hát ez így nem megy. Vezesd az életedet, legyél határozott. Nincs annál rosszabb, mint amikor egy hívő ember évek óta jelet vár az Istentől, és az Isten már 100 jelet adott, de ő még mindig nem döntött. Annál nincs rosszabb. Nem a határozottság ellen szól az, ami hangzik. Vezesd az életedet, legyél határozott. De az Isten előtt azért tudjál csendbe maradni. Azért tanulj alázatot. És ismerd fel, hogy mennyi minden jó nem tőled, hanem az Istentől származik. Ezekre a jó dolgokra figyelve igazi hála ébredhet a szívedben. Amikor meglátod, hogy mi mindent kaptam, így lesz hívő életed. Ha magad körül forogsz, ha magaddal vagy elfoglalva, ha magadat imádod, te egy megkerülhetetlen ember vagy, te nélküled aztán az Isten se jut semmire. Ha így gondolkodsz, akkor sohasem lesz hited. Ábelt a zsidókhoz írott levél szerzője a hit hősei között elsőnek említi. Milyen gyönyörű ez a himnusz. Mindenkinek ajánlom rendszeresen elolvasni. Zsidók 11. Hitáltal ajánlott fel Ábel értékesebb áldozatot, mint Káin, és hitáltal nyert bizonyságot arról, hogy ő igaz, mert Isten bizonyságot tett áldozati ajándékairól, úgyhogy hitáltal még holta után is beszél. A hit itt azt jelenti, hogy az Isten valóságos szereplő az életemben. Nem csak egy tartozék, nem csak egy pótlék, mint egy pótkerék, ott van az mindig, csak soha nem kerül elő, hanem az Isten az életemben állandó szereplő. Jelen lehet, hozzászólhat az életemhez. Amit mond, azt igyekszem komolyan venni, arra odafigyelek, azt igyekszem megvalósítani. Hozzánk az Isten a Biblia szavain és mondatain keresztül szól, ahogyan most is teszi. Manapság sajnos ez sem számít már különösebben fontosnak vagy értékesnek. 100 évvel ezelőtt, ha csak a hétköznapi tényeket nézzük, meg kell állapítani, hogy találkozni kellett ahhoz, hogy emberi hangot hallhassunk. Ma a fiatalok egy pillanatra sem hallják a csendet, még alvás közben is szól valami a fülükbe. Egészen meg vagyok döbbenve, mikor családokat látok menni, mennek ketten-hárman az utcán, mindenkinek a füléből lóg a fülhallgató. Sokan beszélnek. Sokfélét mondanak, közben pedig az Isten nem kiabál, az ő szava halk és szelid. De jó lenne a sok zaj közt ezt meghallani és megfogadni. Sajnos nincs mindig lehetőség arra, amire Káinnak lehetősége lett volna testvére meggyilkolása előtt. Hogy minden egyes rossz döntés előtt elgondolkodjunk. Sajnos a legkomolyabb hívő embernek is lesznek hibás, bűnös döntései. De azért, akinek csak rossz döntései vannak, az gondolja végig. Figyelek én egyáltalán az Istenre? Számít nekem az, hogy ő szólt hozzám? Jelent valamit, vagy azonnal elfelejtem? Testvér, írd le azt az egy-két emlékeztető szót, ami az igehirdetésből megragadja a figyelmedet, amit úgy érzel, hogy hozzád szól. Vagy vigyél a kinyomtatott igehirdetésből, és ne egy hét múlva olvasd el, hanem a lehető leghamarabb, amikor még van mit előhozni az agyadból annak az emléknek, amit olvasol. És akkor ott húzd alá, mi az, amire a következő napokban nagyon figyelni akarsz. Másképpen nem lehet az Isten szavát komolyan venni. Csak ha tovább gondolod, ha megjegyzed. Tegyél lépéseket azért, hogy ez megtörténhessen. Káinhoz az Isten hiába szólt, pedig beszélt vele, és meg is lett ebből a legnagyobb tragédia. Érdemesebb az Istenre hallgatni, mint elfelejteni, vagy figyelmen kívül hagyni azt, amit ő mond. A modern emberrel kapcsolatban pedig hadd hangozzék el még egy észrevétel, hogy milyen eredménye is van annak, hogyha az Isten csak a viccek szintjén kerül elő. hogy mire is jut az emberiség ő nélküle. Manapság nagyon sokan elhiszik, hogy az ember a majmokból fejlődött ki magától, tehát, hogy az ember tulajdonképpen egy szuperfejlett állat. Erre hivatkozással az emberek az ösztöneikre, a megérzéseikre akarnak hallgatni. Óriási irodalma van manapság ennek, hogy ne gondolkozz, hallgass az ösztöneidre. Hát így tesznek az állatok is. A bennünk megszülető indulatoknak, érzelmeknek, vágyaknak nem kell parancsolni, hiszen nem is lehet, hát sokkal erősebbek azok nálunk. Így válik egyre erkölcstelenebbé. A következményekkel egyáltalán nem számolóvá a mai ember. Teszi, ami az eszébe jut, ami jól esik. Nem számít sem a saját későbbi érdeke, mert már a másnap sem számít, csak a ma. Nem számít sem a családja érdeke, sem a gyerekéjé, a szomszédjáé, a nemzetéjé. Evés, alvás, gazdagodás. Ezért élnek sokan. Káin példája a Biblia 4. lapján. Már is figyelmeztet. Állj meg, ember! Ha csak azokra a gondolatokra figyelsz, amelyek benned megszületnek, abból nagy baj lesz. Az Isten szól hozzád, keres, segíteni akar. Az ember nem az állatokkal áll a legközelebbi rokonságban, hanem egy tőlük teljesen különböző létező. Az ember legközelebbi rokona a Teremtő Isten, akinek hasonlatosságára teremtetett. És az Isten erkölcsi döntésre képes lényekké teremtett. Viszont abban, hogy jó döntést hozzunk, ő nélkülözhetetlen. Ha még szól is hozzánk, mert ezt teszi most, akkor ne legyünk olyanok, mint Káin, akihez hiába szólt az Isten. Hallgassunk rá elszántabban. Miért gerjedtél haragra, és miért horgasztod le a fejedet? Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta. Isten nélkül, őt elfelejtve, beszédét elhanyagolva, semmi esélyünk sincsen a bűn fölötti uralkodásra. De ha az Istennel közösségben élsz, ha a szavát megérted, az fog segíteni, hogy saját magad és a bűn felett legalább időnként uralkodni tudjál. Hogy ne csak rossz döntéseid legyenek, hanem immáron jók is. Segítsen ebben mindnyájunkat az isteni kegyelem. Ámen.